Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az Isten igéje köszöntött bennünket. Most mi is köszöntjük egymást, ha csak egy pillantással is, egy kacsintással, egy bólintással, azokat, akik előttünk, mögöttünk, oldalt ülnek. És talán egy pillanatra adjunk hálát azért, hogy együtt lehetünk itt a templomban, és találkozhatunk egymással. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltárunkat fogjuk énekelni, a 24. Zsoltárunk első két verszakát énekeljük. Most pedig Isten tiszteletünk kezdetén álljunk oda imádságos, alázatos, bűnvalló szívvel, ami Teremtő Istenünk elé imádkozzunk. Atyánk, valóban szeretnénk felmenni a szent helyre, a szent hegyre, megállni előtted és a te jelenlétedben létezni, tőled kapni új kezdetet, tisztulást, reménységet az új életre, mert megvalljuk előtted, hogy nagyon is szükségünk van mindenre. Olyan sok minden nyomaszt bennünket, olyan sok kétség van bennünk, oly sok mindentől félünk. Engedünk azoknak, amelyek le akarnak húzni bennünket, visszatartani tőled. Olyan sokszor máshol keressük a szabadulást, az örömöt, a kiteljesedést, nem pedig tőled kérjük ezt, aki megadhatod nekünk egyedül. Atyánk, eléd hozzuk sok-sok bálványunkat, sok-sok hiába való törekvésünket, értelmetlen, hazug céljainkat, elrontott kapcsolatainkat, kimondott vagy ki nem mondott szavakat, amelyeket bánunk, olyan tetteket, olyan cselekedeteket, amelyek érezzük, hogy tisztátalanná tesznek bennünket. Kérünk, Atyánk, hogy Jézus Krisztus érdeméért tisztíts meg bennünket mindebből. Add, hogy valóban igazság lehessen az, hogy ahogy Krisztussal meghalunk, úgy vele együtt élni is fogunk. Add, hogy a feltámadás és az örök élet ígérete valósággá válhasson, ami nagyon is hétköznapi, szürke életünkben is. Így könyörgünk hozzád együtt, közösen, a szentek közösségében, a Zsoltárossal együtt, imádkozva, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Kedves testvérek, most, hogy odaálltunk imádsággal a mi Urunk elé, én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek az ő kegyelmes válaszát, mindarra, amit szívünkben most előtte megvallottunk, ahogyan arról maga Jézus Krisztus tesz bizonyságot, amikor ezt mondja, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Testvérek, foglaljunk most helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket. a 105. Zsoltárunk első három verszakának éneklésével. A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes második könyvéből, a 32. fejezet első 14 versét hallgassuk, helyünket elfoglalva figyelmes szívvel.
Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, Áron köré sereglett a nép, és azt mondták neki: jöjj, és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az arany fülbevalókat feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. Kiszedte hát az egész nép az arany fülbevalókat a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Amikor Áron látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron: holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr: menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy néppé teszlek. Mózes azonban így esedezett Istenéhez, az Úrhoz: miért lángolt fel a haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. És az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom, örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá népére azt a bajt, amelyről beszélt.
Válaszoljunk imádságban, testvérek, az ige szavára. Mennyi atyán, köszönjük neked a kiózanító szavakat, amelyek mint egy tükörként állnak előttünk. Valóban mi is olyanok vagyunk, mint a nép, amely elárulva, téged hiányolva, saját magának kezd el isteneket gyártani. Atyánk, olyan jó az, hogy te szólítasz bennünket, hogy te kegyelemmel válaszolsz a tőled elhajló nép bűnére is. Kérünk téged, hogy ez a mai istentisztelet lehessen arra alkalom, hogy őszintén belenézzünk ebbe a tükörbe. Segíts minket a saját magunk által kreált, létrehozott, kifaragott bálványokkal szembenézni. Segíts elbúcsúzni tőlük, hogy valóban te legyél a mi egyetlen, igaz, szabadító és kegyelmes Istenünk. Így kérünk, hogy áld meg ezt az istentiszteletet, a te igéd tiszta, elegyítetlen hirdetésével, és azzal, hogy tudjunk mindenre figyelni, mert tudjuk fogadni, engedjük, hogy formáljon, alakítson, változásra hívjon bennünket. Így kérünk, Szentlélek Isten, jöjj közénk, és áld meg ezt az órát. Amen. Amen. Testvérek, foglaljunk most helyet, és kérem a jelenlévő gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztalához a gyermek tanításra, majd pedig innen fognak a gyermekisten tiszteletre elmenni. Csak bátran lehet szülői kísérettel is jönni. Semmi probléma nincsen ezzel. Valaki ide is jöjjön, néhányan, jó? Na, jó titeket látni itt az urasztalánál. Kérlek, köszöntsük a gyülekezetet, jó? Nézzünk rájuk egy pillanatra. És köszöntsük őket. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen. Képzeljétek, hallottam mostanában egy érdekes mondatot, egy ismerősömtől, felnőtt volt. Ezt mondta nekem, hogy Lajos, lemerültem. És képzeljétek el, hogy amikor ezt mondta, akkor nem arra gondolt, hogy nagyon elfáradt, vagy ilyesmi, hanem arra, hogy lemerült a telefonja. Hallottátok már ezt a kifejezést? Így, hogy lemerültem, és hogy lemerült a telefonja. Ugye néhányan szinte teljesen azonosulnak a telefonjukkal, és amikor a telefon akkumulátor az 0%-ot jelez, akkor ők is úgy érzik, hogy teljesen lemerültek. És azon gondolkodtam, hogy valahogy így vagyunk mi is. Az Istennel való kapcsolatunkban, ugye? Néha azt érezzük, hogy nagyon távol vagyunk Istentől, mint ahogy a telefon is távol van a konnektortól, ahonnan az energiát gyűjti. És érezzük azt, hogy merülünk, hogy egyre távolabb vagyunk tőle, és hogy egyre kevesebb az életenergiánk, egyre kevesebb dologra van energiánk, kevesebb energiánk van szeretni, kevesebb energiánk van jónak lenni, hűségesnek és türelmesnek lenni. És akkor, amikor az ember ezt érzékeli, sajnos sokan nem érzékelik, akkor van lehetőség arra, hogy töltővel kapcsolódjunk. A töltővel kapcsoljuk a lemerülő akkumulátorunkat, szívünket Istenhez, és képesek legyünk újra energiát gyűjteni tőle. Szerintetek hogyan lehet Istenhez kapcsolódni? Ugye ez most egy nagyon kicsit bárgyú kép is, ugye, hogy kapcsolódunk így a kábelen keresztül, de mi emberek hogy tudunk kapcsolódni Istenhez? Hogy tudjuk feltölteni a mi lemerülő akkumulátorunkat és szívünket? Van erre valami sejtésetek? Mi segíthet ebben? A hit?
Uh-huh. A Biblia.
Meg a Biblia, aha.
Hát szerintem az, hogy a templomba járás, meg hogy hiszünk.
Aha, a templomba járunk és hiszünk. Pontosan. Akármennyire furcsa is, most a templom igazából úgy kellene, hogy kinézzen, hogy mindenhol lennie kéne ilyen töltőállomásnak, és hogy leülünk, így mindenki egy kis kábelét így bedugja, és akkor így szépen töltünk egy órán keresztül, van, hogy egy kicsit tovább, hogyha jobban le vagyunk merülve. Erről szól ez a dolog. Jó tudni azt, hogy mindannyian lemerülésre vagyunk kárhoztatva, azáltal, hogy emberek vagyunk. De az örömhír, az evangélium az, hogy van lehetőség újra tölteni. Úgyhogy ezért biztatlak titeket is arra, hogy imádkozzatok, keressétek a lehetőséget, amikor Isten igényére figyelhettek, és hogy a gyermek Isten tiszteleten és egyéb lehetőségekkor engedjétek, hogy Isten feltöltsön titeket. Én azt remélem, hogy most is az Isten tisztelet nektek erre lesz lehetőség, úgyhogy mi, miután elköszönünk a gyülekezettől, menjetek ki, itt a várnak titeket a tanítók. Köszönjünk akkor el a gyülekezettől, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm nektek, és akkor áldott Isten tiszteletet kívánok, ott várnak titeket. A gyülekezet pedig mindeközben az ige hirdetésre készülve a 172. éneket keresse ki, illetve kövesse figyelemmel és énekelje. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, a mai igehirdetés alapigéjét, Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a második parancsolatot, a 4. verstől a 6. versig. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, folytatjuk 10 parancsolatról szóló sorozatunkat. És rögtön a második parancsolathoz érkezünk, amely több szempontból is érdekes és izgalmas lehet a számunkra. Egyrészt talán elsőre mindannyian azt mondjuk, hogy végre egy olyan parancsolat, amit kapásból ki tudunk pipálni, hiszen nem tudom, hogy ki az, akinek otthon bálvány szobrok sorakoznak az íróasztalán vagy az éjjeli szekrényén. Remélem, hogy nem sokan vannak ilyenek. De csalóka ez a kép, ha azt gondoljuk, hogy ennyivel letudhatjuk ezt a parancsolatot, hogy ennyiről szólna mindez, és hogy mint egy ilyen anakronisztikus, régi maradványként maradt itt a Bibliánkban, amit át kéne lapozni, mert ránk már nem vonatkozik. Éppenséggel vonatkozik nagyon is ránk. Nagyon érdekes, ennél a parancsolatnál látjuk talán a legigazabban a parancsolat adásának a történetét és hátterét. Azt a történetet, amit itt az előbb hallhattunk hosszabban felolvasva, ez képezi ennek a parancsolatnak a hátterét. Képzeljük el ezt a drámai pillanatot. Mózes fent van a hegy tetején, és Istennel tölti azt a 40 napos időszakot. Isten a saját kezével vési kőbe a parancsolatokat, a 10 parancsolatot, és talán éppen akkor, amikor a második parancsolat előbb hallott szavait vési a kőbe, néhány száz méterrel lejjebb a hegy lábánál, a nép, amely számára az útjelzőket, a szabadság igéit, a parancsolatokat megfogalmazza az Úr, éppen megszegi a második parancsolatot. Éppen megszegi a parancsolatokat, amikor bálványszobrot készítenek. Ennél megrázóbb pillanat talán kevés lehet. Még szinte el se készült a törvény, és már is megszegi a választott nép. Hogy lehetséges ez, hogy ennyire a vérünkben lenne mindez, amiről itt ez a parancsolat beszél? Ennyire nagy lenne a kísértés a számunkra is? Azt hiszem, hogy igen, éppen ezért fontos az, hogy egy kicsit tágabban közelítsük meg ezt a történetet. Először az egésznek a hátteréről, Isten hiányáról kell, hogy beszéljünk, majd pedig arról, hogy mi fakad ebből az Isten nélküliségből, a bálvány természetéről, hogy hogyan is néz ki egy bálvány ma itt a 21. században. És végül arról szeretnék beszélni, hogy milyen is Isten igazi arca. Mi az, amit el akar homályosítani bennünk az életünkben, az a sok-sok bálvány, amely körbevesz minket. Tehát kezdjük először is azzal a háttérrel, amiről olyan sokszor el szoktunk feledkezni, hogy hogyan, mikor, milyen lelki állapotban készíti el a nép ezt a bizonyos aranyborjút. Ugye a történet maga meséli el, hogy hogyan alakul ki a bálvány iránti igény. Ott van a nép, amelyet vezetett Isten, illetve Isten választott vezetője Mózes, és egyszer csak azt tapasztalják, hogy se Isten, se Mózes nincs sehol. Felment a hegyre Mózes, és Isten sem jelenik meg ezekben a hetekben. Alig néhány hétről van szó, amíg, hogy visszakapcsolódjak a gyerektanításhoz, kicsit távol vagyunk a töltőnktől, kicsit távol van a nép a töltőtől, és mégis ez az Isten hiányos állapot, az Isten nélküliség lelki állapota igencsak veszélyes. Mit is jelent Isten nélkül lenni, vagy legalábbis azt élni át, hogy Isten elfeledkezett rólunk? Azt hiszem a 22. Zsoltár az, amelyik ezt a legszebben, legmélyebben adja vissza. A nagy mélységek idejét idézi meg ez a néhány sor. Ezt írja a Zsoltáros. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei, benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek és megvet a nép. Ezt jelenti az Isten háta mögött lenni. Ezt jelenti Isten nélkül lenni, amikor az ember lelkét elfogja a rettenet, hogy elhagytak, maga az Isten is elhagyott engem. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, hiszek benned, de te mégis olyan távoli vagy, mintha nem lenne érthető a szavad, mintha nem lennél itt mellettem. Pedig tudom, hogy benned bíztak az őseink, tudom, hogy téged kellene hívni, és mégis úgy érzem, hogy nem vagy itt mellettem. Mit is jelent az Isten háta mögött lenni? Először is azt a félelmetes helyzetet, amikor az ember átéli, hogy nincs senki, aki utat mutathatna neki. A szabadság állapotában vagyunk, néhány héttel korábban szabadult meg a szolgaság házából a nép. Ott állnak a hegy alatt, és átélik azt a félelmetes lelki állapotot, hogy nincs senki, aki megmondaná, hogy mit csináljanak. Megszabadulnak Egyiptomból, és itt állnak az új élet küszöbén, és a szabadság rémülete fogja el őket. Annyi ilyen emberi élettel lehet találkozni ma is, akit rémít a szabadság, rémít a szabad döntés lehetősége. A kiúttalanságban, amikor nem látnak maguk előtt utat, nem tudják, hogy melyik ajtón menjenek be, rosszul döntenek, vagy éppen annyira megrettennek, hogy még dönteni is képtelenek. Sok-sok ilyen fiatal van, de nem csak fiatal, idősebb is, aki retteg önmagától, attól, hogy nyílt és őszinte módon vállalja fel a saját személyiségét, ezért sokkal inkább szerepekhez nyúlnak. Vagy fiatal felnőttek, akik nem mernek bátran lépni, vagy éppen nem engedik nekik, hogy bátran döntsenek, szabadon lépjenek. Vagy meglett korú érett emberek, akik rettegnek az egyre inkább bezáródó ajtóktól, és éppen ezért nem is mernek belépni egyiken se. Azt érzik, hogy szépen lassan lepereg az a bizonyos homokóra, és mindez rettenettel tölti el őket. Pedig ez a szabadság pillanata, amikor elkezdődik az igazi, a nagybetűs élet egyéni és közösségi szinten is. És az az igazi kihívás, hogy ebben a pillanatban jelennek meg a bálványok. Éppen akkor, amikor az ember felemeli a fejét, és azt érzi, hogy végre fellélegezhet, akkor ott vannak a bálványok. Ott vannak a kísértések is. Az az érdekes, hogy mi ezt a pillanatot, a szabadság pillanatát nagyon gyakran már csak a negatív érzésekről ismerjük. A félelem, az elrejtőzés, az Isten háta mögötti érzés az, ami ilyenkor szinte hozzá kapcsolódik a szabadsághoz. Egyszer csak egyedül találom magamat, és támaszra van szükségem, egyénileg vagy kollektíve is. És ilyenkor az emberben kialakul az az érzés, hogy milyen nagyszerű lenne, ha valaki segítene, ha valaki megmondaná, hogy mit is tegyek. És már kész is van a gondolat, amit már csak ki kell faragni, kőből, vagy éppen csak elméleti szinten, hiszen mindannyian, ezt akarja elmondani a történet, mindannyian függésre vagyunk teremtve, Istenre utalt emberek vagyunk. Csak akkor maradunk életben, hogyha valakire kapcsolódik a töltőnk. A kérdés az, hogy kire kapcsolódunk. Így vagy úgy, de szolgálni fogunk valakit vagy valamit, és ha nincs jelen Isten, vagy azt érezzük, hogy nincs jelen az életünkben, akkor megpróbáljuk pótolni őt. Isten hiányában ez a valami, amit szolgálunk, ez feltétlenül bálvány lesz. Ez a megrázó valósága ennek a parancsolatnak. Ilyenek vagyunk mindannyian. És ott jön a második lépés rögtön, ami egészen izgalmas és nagyon emberi, az önfelmentés pillanata. Ugye ezt mondja a nép, már 40 napig távol van tőlünk Mózes és Isten, akkor biztosan nem is létezik. Ugye milyen feledékeny az ember. Néhány héttel korábban szabadította ki Isten a népet, és már el is felejti. Elég 40 nap arra, hogy azt mondja, hogy keresünk valaki mást. 40 napig nem jöttél, nem szólaltál meg, hát akkor keresek valami mást. A pillanatnyi magányt, egyedüllétet, bizonytalanságot mi is olyan gyakran valami bálvánnyal töltjük ki, pedig éppen itt lenne szerepe igazán a hitnek. Amikor olyan időszakokban vagyunk, amikor Isten látszólag messze van, mert nem szól, vagy nem érezzük olyan erősnek és mélynek a kapcsolatot. És akkor jönnek a kísértő, önfelmentő üzenetei, önfelmentő szövegei. Ugye, amikor elkezdjük relativizálni Isten korábban mondott szavait. Ugye, olyan régen volt az már, amikor Isten parancsolatokat adott. Nem is kell azokra annyira figyelni. Ha úgy gondolod, akkor bármit meg lehet tenni, hiszen hol van Isten? Teszi fel a kísértő mindig a kérdést. Hol van Isten a családi tragédiák idején? Hol van Isten, amikor bátorságra, amikor bölcsességre lenne szükségem, de valahogy nem kapom meg? Hol van Isten, amikor megreped a párkapcsolatunk? Hol van egyáltalán, és hogy merészeli azt, hogy amikor nekem szükségem lenne rá, akkor nem jön? Olyan gyakran azt gondoljuk Istenről, hogy úgy működik, mint az Aladdin című mesében a dzsinn. Megdörzsölöm a kis lámpásomat, és Istennek elő kell bújnia, és meg kell szólalnia. És ha nem jön elő, akkor ott valami hiba van a készülékben. Ha nem jön a dzsinn, akkor kiakadunk. Nem jössz, drága Isten, akkor megoldjuk okosban. Ha te nem jössz, akkor majd lesz másik Isten. És erről szól ugye a mi 20. századunk és 21. századunk, ugye kijelentették a század elején eleink, Isten halott. Nem jött, hiába vártuk, hiába hívtuk, akkor minden bizonnyal meghalt. Nincs értelme tovább dörzsölni a lámpást, ha ő nem jön, akkor bizonyára nem is létezik. És Isten elképzelt ravatala mellett számtalan, istenségként tetszelgő, félelmetesen, torszképű bálvány jelent meg az elmúlt évszázadban. Mert az a megrázó valóság, hogy az Isten nélküliség állapotából nagyon könnyen vezet az istentelenségbe az ember útja. És az istentelenségből pedig már csak egy lépés vezet az embertelenségig. És előttünk van a 20. század története. Mit is mondott Isten a parancsolat végén? Megbüntetem az atyák vétkéért 3-4 nemzedéken keresztül a fiakat. pont egy évszázad, és bárcsak véget érne az átok, de ez más sem kell, csak le kell számolnunk a bálványainkkal azért, hogy ott állhassunk Istennel szemben. De milyenek is ezek a bálványok? Milyen bálványaink vannak nekünk? Milyen a természete a bálványoknak? Mi az, ami ezt a félelmet, ezt a bizonytalanságot, ezt az Isten nélküli állapotot oldja, megszabadít belőle, látszólagos szabadulást nyújt? Olyan sok-sok minden válhat bálvánnyá. Olyan dolgok is, amelyek önmagukban semlegesek, vagy éppenséggel önmagukban jók, mert jó dolgokként teremtette meg őket Isten. Tudnak bálvánnyá válni nagyon banális, szinte nevetséges dolgok, és olyanok is, amelyek rettenetesen mélyek, és az emberi létezés legmélyebb valóságához tartoznak. Vannak olyanok, amelyeket kinevetünk. Egy aranyborjú, hát nem nevetséges valahol, de olyan mélyen mutatja meg az emberi élet nagyon szánalmas és mélységes valóságát. Egy aranyborjú előtt hajlongó és térdeplő nép, amelyet éppen most szabadított meg Isten. Van ennél megrázóbb embertelenség és istentelenség. Kinevetjük, de valójában saját magunkat nevetjük ki. Mert hogy válhat bálvánnyá, azt mondja az ige, egy teremtmény. Valaki vagy valami olyan, aki Istentől függ valójában, és csak Istennel kapcsolatosan lenne értelmezhető, de mi mégis megpróbáljuk a mi Isten hiányunkat vele oltani és enyhíteni. Például egy kapcsolat, akár egy párkapcsolat is, ami önmagában nagyon jó és szép, és Isten azért alkotta meg, hogy minket kiteljesítsen és gazdagítson. De amikor berakom az életem értelmének a helyére, amikor elkezdek függni tőle, amikor mindent, szabadságot, boldogságot, teljességet, az életem értelmét tőle remélem, akkor kezd eltorzítani engem, a másikat, a kapcsolatot, amikor Isten helyére lép, akkor pusztítóvá válhat. Ugyanígy egy ember is, egy szeretett ember is válhat bálvánnyá. Ez a legfélelmetesebb, ugye? Amikor valaki olyan, akit szeretnem kellene, amikor Isten hív fel arra, hogy szeressem a gyermekemet például, hiszen ez szent és erkölcsi kötelessége egy embernek. És mégis, amikor azt mondom, hogy ő az életem értelme, amikor saját kudarcaimat, bukásomat akarom újra élni benne, amikor magamat akarom megvalósítani benne, azért, hogy mindazt, amit elrontottam, talán benne helyrehozhatom. Egy jobb én lesz belőle, ha eleget dolgozok rajta. Valójában az elrontott életünk és döntéseink elől menekülünk ott is. Az Isten hiányát próbáljuk valami nagyon torz módon feldolgozni. De lehet egy múltbeli kép vagy élmény, vagy egy jövőbeli reménység is, ami bálványunk, amely fogságban tart, amely nem enged minket szabadon, amely nem engedi, hogy itt és most éljek. Mert kővé, dermedve, kifaragva állítom magam elé egy múltbeli sértést, fájdalmat, vagy éppen egy olyan hatalmas, nagyszerű élményt, amit soha többé nem tudok meghaladni, és fogságban tart mindez. Újra akarom élni, vagy éppen ettől akarok menekülni, és nem tudok szabadulni. Sok minden lehet bálvány, amitől az életem megváltozását és kiteljesedését remélem. Olyan dolgok, olyan banális dolgok, mint az aranyborjú, amelyek a külső változáshoz vannak kötve. Például, ha attól remélem azt, hogy boldog és kiteljesedett leszek, hogyha majd le fogok fogyni. Ugye, jó dolog lefogyni, sőt, fogyjunk is le, hogyha úgy érezzük. De amikor valaki azt hiszi, hogy ettől fog az élete megváltozni, ettől lesz jobb és boldogabb és szabadabb ember, akkor biztosan csalódni fog. Így válik Isten sok-sok ajándéka bálvánnyá, például a pénz, a hatalom és a siker, amelyeket mindet Isten alkotott, de amikor öncéllé válnak, akkor megnyomorítják az embert. Így válik az Isten által megalkotott 7. parancsolatban szankcionált szexualitás is nagyon könnyen bálvánnyá. Olyan megrázó az, amikor látjuk, hogy Istennek ez a csodálatos ajándéka hogyan nyomorít meg embereket, akár olyanokat is, akik még soha nem vettek részt benne, és nem ízlelték meg igazán ezt az ajándékot. Nem is tudják, hogy mit bálványoznak, csak egy képet, vagy éppen egy korábban átélt sebet, egy függőséget, amely megnyomorítja a hozzáállásukat. Ez az Isten hiánynak a sebe, amit mi próbálunk a magunk emberi módján begyógyítani. De mindemellett válhatnak bálvánnyá ezek az úgynevezett teológiai bálványok, egy Isten egyik tulajdonsága, vagy egy általam fixált képe. Valami, amit kiemelek Istenből, az ő személyéből, a vele átélt kapcsolatomból, és azt mondom, hogy ő Isten. és senki és semmi nem hajlandó, vagy nem lehet ettől engem eltéríteni, ezt a képet teljes mértékben fixálom. Így válhat bármilyen furcsa, akár Isten szeretete is bálvánnyá. Amikor azt mondom, csak ezt látom, csak ez érdekel, és ezzel takarózok be utána. Ugye Isten feltétel nélkül szeret mindenkit, akkor mindent szabad, nincsen semmi következménye ennek. Ha Isten csak szeretet, akkor sosem kell tükörbe nézni, sosem kell mérlegre tennem az életemet, mert minden rossz lelkiismerettől, ettől olyan könnyen megszabadít ez a teológiai bálvány. Vagy éppen fordítva, amikor Isten igazságát emelem ki, és mondom azt, hogy Isten csak is ilyen, ugye? Kifaragom Istent, szilárdan leteszem az éjjeli szekrényre, és ott hagyom, és maga Isten sem változtathat ezen a képen soha többé, ha egyszer megtapasztaltam, hogy ő már pedig csak elvár tőlem dolgokat, egy bizonyos életet és életformát, és soha kegyelemmel nem fordulhat felém. Megrázó ezt is tapasztalni, amikor hívő emberek nem engedik azt, hogy Isten a maga gazdagságával, szépségével, csodálatos valóságával megváltoztassa a róla egyszer már kialakult képünket. Mert hogy ebből kell kiindulnunk, hogy Istent nem ismerhetjük meg magunk felől közelítve. Így mindig csak a vágyainkat követjük, mindig csak azokat a sebeket akarjuk begyógyítani, amire éppen gyógyírt keresünk. A keresztény gondolkodás azt mondja, hogy csak felülről lefelé működik ez a történet. Isten a hegyen van, mi pedig a hegy lábánál. Ha ő lejön, akkor megismerhetjük. Ugye így van ez, amikor azon gondolkodott egyszer az egyik teológus, hát sok szabad ideje volt, hogy hogyan tudna a hangyákkal kapcsolatba lépni. Nézte a hangyákat a lába körül, és azon gondolkodott, hogy hogy lehetne velük beszélgetni. Hiába kezd el ordítozni hozzájuk, nem fogják megérteni. Csak akkor lehet egy hangyával szóba elegyedni, ha én magam is hangya leszek, és oda megyek hozzájuk. Valahogy így van Isten is velünk emberekkel, sokféle módon próbált és próbál velünk beszélni, de legtökéletesebben csak úgy, hogyha emberré lesz, hogy találkozzon velünk. Éppen ezért kell mindig engednünk azt, hogy Isten maga mutatkozzon be nekünk. Engedjük azt, hogy Isten mindig meglepjen minket. Középkori teológusok egyik nagyon egyszerű summázata Istennel kapcsolatosan, amikor ezt mondták, mint alapszabályt, Isten mindig nagyobb. Mindig nagyobb annál, mint amit el tudunk róla gondolni. Mindig tartogat meglepetéseket a számunkra. És olyan megrázó az, amikor azt gondoljuk, hogy mi emberek, akik saját magunkat se tudjuk igazán megismerni. Saját magunkkal is küszködünk éveken, évtizedeken keresztül, hogy kik is vagyunk valójában, azt gondoljuk, hogy Isten belerakhatjuk egy kis katujába. Én már tudom, hogy ő hogy működik. Ugye, bele gyömöszölöm abba a kis lámpásba, ahonnan akkor hívom elő, amikor akarom. Legyünk egy kicsit alázatosabbak, engedjük, hogy ő lepjen meg minket. Testvérek, sokféle bálványról volt szó, és mindegyiket fel lehet valahogy ismerni. Itt a történetben négy alap gondolatot mutat meg nekünk a történet, hogy hogyan tudjuk felismerni. Először is a bálványok mindig hazugságon alapulnak. Mindig szabadítást és szabadulást ígérnek, de valójában legfeljebb pillanatokra adják meg ezt a szabadulást. Áron azt hazudja a népnek, és itt van az igazi Isten káromlás, hogy nézzetek a borjúra, ő szabadított meg titeket. És a nép egy pillanatra elhiszi, de nem sokára csalódniuk kell. Mindig hazugságon alapszik a bálvány. Aztán mindig örömmel, pillanatnyi szabadulással jár a bálvány. Nagyon csalóka ez is, hogy rögtön egy hatalmas buli alakul ki az aranyborjú körül. Felszabadulnak az emberek, átélnek valami örömöt és biztonságot, elégedettséget, és sok-sok bálvánnyal vagyunk így, és engedjük magunkat becsapni, hogy pillanatnyilag megszabadít. Olyan örömöt és elégedettséget élhetünk át, amikor valami hatalmas siker látszólag megváltoztatja az életünket. Amikor az élvezeteket gyűjtjük, mindez gyakran becsap bennünket azzal a jó érzéssel, amivel kecsegtet minket. A nagy kérdés az, hogy az igazi örömöt átéljük-e. Azt az örömöt, amire Isten teremtett bennünket. A híres keresztény író C.S. Lewis a saját megtérésének a történetét így jellemezte, ez a címe a könyvének, amit javaslok elolvasásra, az öröm vonzásában. És szépen leírja, hogy az élete a csalóka, a bálványként fellépő örömök elhagyásán, meghaladásán keresztül hogyan vezetett az Istennel való kapcsolat legmélyebb öröméhez. Erre vagyunk elhívva, ne elégedjünk meg ezekkel a pillanatnyi, éppen csak megjelenő és aztán elillanó örömökkel, hanem az igazi örömöt keressük, amiről a Pál apostol a Filippi levélben ír olyan hosszan, hogy hogyan lehet átélni ezt az örömöt. És végül a bálvány mindig hatalmas áldozatot követel. Ugye a történetben azt látjuk, hogy mindenki oda kell, hogy adja az aranyát, ékszerét azért, hogy ezt a bálványt létrehozzák. Ami másra van félretéve, azt az aranyat kell odaadni. És ez az, amit talán a leginkább, legszembetűnőbben mutatja meg egy bálványt az életünkben, hogy felzabálja az embert szépen lassan. Fel kell áldozni érte a személyiségemet, az időmet, a jövőmet, az Istennel való kapcsolatomat, hogy szolgálhassam a bálványomat. Gyakran függőség lesz, ami teljes mértékben felemészti az embert. Itt vagyunk hát, talán eléggé remélem, hogy érezzük azt, hogy ez a mi történetünk is. Mi vagyunk benne ebben az egész történetben. És talán egy kicsit ránk is nehezednek saját bálványaink, össze nyomnak minket, de a történet nem ezzel ér véget. És én ezzel szeretném befejezni, ami igazán megmutatja nekünk, hogy hol van a szabadulás. Isten igazi arca sejlik fel itt a történet végén. Mert a nagy kérdés az, hogy milyen Isten igazi arca. A történet végén megmutatja magát azt, hogy Isten valójában mindig a kegyelmén keresztül jelenik meg. Azt látjuk, hogy először is Isten kijelenti azt, hogy ő bizony haragszik. Féltőn szerető Isten, aki kizárólagosságra törekszik. Azt mondja, hogy arra teremtett minket, hogy kizárólag őt szolgáljuk, és el akarja pusztítani a népet. És aztán Mózessel alkudozásba kezdenek, és a végén megkegyelmez Isten. Mert hogy a haragja, a büntetése az ő kegyelméhez képest, és szeretetéhez képest mindig eltörpül. Isten csak akkor ismerhetjük meg, kedves testvérek, igazán helyesen, és akkor kerülnek helyre az életünkben ezek a bálványok, ha Krisztus felől közelítjük meg őt. Magunkból kiindulva sosem érkezünk meg hozzá, éppen ezért mindig Krisztus arcára kell néznünk. Arra az arcra, annak az arcába, aki azt mondja, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Aki azt mondja, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Akiről azt mondja a Szentírás, hogy ő a láthatatlan Isten képmása, benne mutatja meg magát igazán. És ez a keresztény hit magja, így lehet elkerülni a bálványozás bűnét, ha Krisztusra nézünk folyamatosan. Őt kell megismerni, Krisztuson keresztül kell odafordulni hozzá. És hol láthatjuk meg igazán Krisztus arcát? Krisztus arcát a kereszten lehet a legigazabban és a legtisztábban meglátni. Ott, ahol ott van Krisztus, az Isten fia, a keresztre szegezve, az Atyától is elhagyatva, éppen a 22. Zsoltár szavait imádkozva, ott áll, és ott mutatja meg, hogy milyen féltőn, mennyire radikálisan szereti az Atya az embert. Ott, amikor senki sem hinné, és senki sem gondolná, hogy valóban Istennel állunk szemben, hiszen csak egy összetört ember van a kereszten. Ott, amikor gúnyolják, amikor nevetik, amikor bántják és leköpik, vagy éppen sírnak miatta, és nem érti senki sem, hogy mi történik. Ott lehet Isten arcát meglátni. Ott, amikor az ő szenvedésében és halálában a római százados felismeri, hogy minden korábban tapasztalt bálvány és istenséggel szemben, itt valóban Isten fiával állunk szemben. Kedves testvérek, ha nem ezt az arcot látjuk, jobban mondva, ha ezt az arcot nem akarjuk, nem tudjuk látni, akkor óhatatlanul eltévesztjük az utunkat, és magunknak fogunk bálványokat faragni. Arra hív minket ma Isten, hogy nézzünk Jézus Krisztus szemébe, nézzünk bele a szenvedő, értünk szenvedő, minket szerető, halált is vállaló Isten fiának a szemébe. És akkor többé nem kell mást néznünk, nem kell mást szolgálnunk, mást az életünk középpontjába tenni, mert ha ezt az arcot látjuk, az örökkévaló, az öröm a miénk lesz. Ha ezt az arcot látjuk, akkor miénk az Isten szabadsága. Minden áldozat értelmet és célt nyer, és ott Isten közelében élhetjük le az életünket. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy képesek legyünk így belenézni Isten szemébe. Úgy legyen. Amen. Testvérek, most válaszoljunk Isten szavára, és a 226. énekünk első versét énekeljük.
Thank you.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, eléd állunk most, és feltárjuk előtted a mi szívünket. Te vagy az egyetlen, aki igazán ismersz bennünket, jobban, mint mi magunkat, vagy bárki ismerhet bennünket. Te tudod, hogy milyenek vagyunk. Tudod, hogy csak egy percre kell, hogy elengedd a kezünket. Egy percre érezzük azt, hogy te nem vagy a közelünkben, és már is máshoz nyúlunk, mástól várjuk a segítséget, a támaszt. Te tudod, hogy mennyi hamis hazugságra, bálványra építjük fel a mi életünket. Kérünk téged, hogy segíts ezektől szabadulni. Kérünk téged, hogy legyen elég bátorságunk kimondani a nemet, kimondani azt, hogy elszabadulunk a minket megkötöző bálványoktól. Kérünk téged, hogy segíts ezen az úton, és kérünk téged legfőképpen azért, hogy Jézus Krisztus arcát láthassuk, és rajta keresztül téged hadd láthassunk meg, Atyánk, igazán. Hadd legyen mindig előttünk a maga teljességében, gazdagságában és szépségében az ő arca, a szenvedő Krisztus és a feltámadt Úr arca, add, hogy mindig tőle várjunk szabadulást, kiteljesedést, örömöt, békességet, hogy ráépítsük a mi életünket. Így kérünk, hogy segíts bennünket megküzdeni saját magunkkal. Kérünk téged, hogy maradj a mi gyülekezetünkkel, őrizd ezt a közösséget, add, hogy mindig ez a közösség megmaradjon a te nyájadként, a te népedként. Könyörgünk azokért, akik most ezekben a hetekben nagy-nagy nehézségekkel küszködnek. Talán nem is tudunk róla, talán nekünk nem merik elmondani, de te ismered őket. Légy ott velük, kérünk, Urunk, azokkal, akik most Isten hiányos állapotban vannak, akik imádkoznak, de választ nehezen kapnak, add, hogy meglássanak téged, add, hogy hűségesek maradjanak hozzád. Kérünk a gyászolókért, akik most a halál félelmetes valóságával állnak szemben. Te adj nekik vigasztalást. Kérünk téged azokért, akik most életük nagy-nagy döntése előtt állnak, akár a pályaválasztás, akár egy újabb állást, akár éppen párkapcsolatuk lép egy újabb szintre. Te legyél velük, amikor bölcsességet kívánnak a döntésekhez. Így kérünk téged, hogy maradj velünk, szentelj meg minket, őrizd meg mindannyiunkat Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Testvérek, foglaljuk el helyünket, és most hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Budafoki Református templomban. Jó, hogy együtt vagyunk, és köszöntjük azokat, akik a képernyőn keresztül követnek bennünket. Bízunk benne, hogy nem sokára korlátozások nélkül is együtt tudunk majd lenni. Kedves testvérek, hétközi alkalmainkat jelenleg még a szokott rendben megtartjuk. Egyedül a csütörtök délelőtti bibliaóra az, amelyik kérdéses, hogy újra tud-e találkozni, de bízunk benne, hogy a testvérekkel találkozni fogunk. Így hát várjuk kedd este 6 órakor bibliaórára a testvéreket, szerdán délelőtt 10 órától a nyugdíjasokat, szerda este 6 órától az ige körüli alkalomra hívjuk a testvéreket. Csütörtök délelőtt 9:30-tól babamama körre várjuk a testvéreket, illetve a konfirmációs órák második évfolyama már elindult, és az ifik is újra tartják az alkalmaikat. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Kökény Gergely testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Isten tiszteletünk előtt megkereszteltük Varga Péter Patrikot, Varga Patrik és Kun Szilvia gyermekét, innen is sok áldást kívánunk a család életére. A tegnapi napon kötött házasságot templomukban Balázs Anett és Inkel Zoltán, közös életükre sok áldást kívánunk, és bízunk benne, hogy a gyülekezetünk közösségében is egyre jobban betagozódnak családként. Ahogy annak tanúi lehetünk és látjuk továbbra is, kérjük a testvéreket, hogy az Isten tiszteletünkön viseljék a maszkot és tartsák be a távolságtartás szabályait. Hirdetjük, hogy reményeink szerint el tudjuk kezdeni a konfirmációs előkészítőt az első évfolyamon. A kezdő konfirmációs csoportba még lehet jelentkezni, jelentkezési lapot lehet kérni a lelkészektől, hitoktatóktól, illetve a honlapunkon is elérhető. És most vasárnap, most az Isten tiszteletünk után közvetlenül kérjük az érdeklődőket, szülőket, konfirmandusokat, hogy maradjanak itt a templomban, itt fog sor kerülni a szülői értekezletre. Egyúttal pedig kérjük, hogy ezen a héten imádkozzunk azokért, akik az elmúlt hetekben, hónapokban találkoztak gyülekezetünkkel, azért, hogy megtalálják a helyüket, illetve mi is megtaláljuk őket, és segítsük őket kapcsolódni a közösségünkhöz.
Áldás békességén is szeretettel köszöntök mindenkit. A héten is lesznek komoly rendezvényeink. Október 3-án délután 3 órai indulással a Filmei úti sírkert bejáratánál lesz egy közös séta. A temető előtt 3:43-kor találkoznak a érdeklődők. Jelentkezési lap a pénztárosi asztalnál van, és kérjük, hogy azt töltsék a testvérek, hogy lehessen előre tudni, hogy hány emberre lehet számítani. Aznap este 6 órakor zsoltáros istentisztelet, vespera is lesz. Erre gondoljunk úrvacsorai előkészülőtőként, és így vegyünk részt rajta. Ugye, amiből következik, hogy ránk következő vacsárnap úrvacsorás istentisztelet is lesz. Kérjük a testvéreket lehetőség szerint itt a templomban, illetve online is a perselpénz utalásra, a lehetőleg az online-t azt kedveljük, mert akkor, ha beállítják a havi fix összeget, akkor a költségvetésünk is egyenletesebben alakul. Hála Istennek, a közelmúltban Noel, az erdélyi SMA beteg kisfiú is megkaphatta azt a nagyon drága génterápiás kezelést, a vetést a gyermekkórházban, mire gyűjtést hirdettünk. A testvérek támogatásával gyülekezetünk 200 000 forinttal tudta őt megsegíteni. Megjelent a gyülekezeti hírlevél, olvassuk és adjuk át ismerősöknek is. További szép napot, és élvezzük, amíg van nap. És aztán addig, így istentisztelet után, ha szeretetvendéseket nem is tudunk tartani, de használjuk ki, hogy most azok a betonkockák eltűntek a útból, a bejáratnál, tehát annak a helyén is azért lehet egy picit beszélgetni. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Kedves testvére, kedves gyülekezet, istentiszteletünk végéhez érkeztünk. Az áldás vételére készülve befejező záró énekünként énekeljük a már megkezdett 226. énekünk második, harmadik és negyedik verszakát. Istennek népe, fogadjátok végezetül az Úr áldását, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.